Kicsi uram készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Cseh vasút hálózatán pályafelújítást végeznek, ezért augusztus 29-éig a Budapestről induló és odaérkező nemzetközi vonatok a külföldi szakaszon módosított menetrend szerint egyes vonatok kerülő útvonalon hosszabb menetidővel közlekednek, közölte a Mavinform a honlapján. A Magyarországra Szobnál belépő nemzetközi vonatoknál általában 40-60 perces, esetenként nagyobb késésre kell számítani, hívták fel a figyelmet. A korlátozásban érintett vonatok külföldi szakaszon érvényes változásai elérhetők a www.mavcsoport.hu oldalon. Több mint 800 aktív erdőtűz pusztít Kanadában. A hatóságok szerint 223 helyen a tűzoltók nem tudják ellenőrzés alatt tartani a lángok terjedését. Hetek óta tombolnak a lángok 33 ezer hektáron, a Jasper Nemzeti Parkban is, amely emiatt továbbra sem látogatható. Csaknem 25 ezeren vigyáznak majd a rendre a jövő szerdán kezdődő párizsi paralimpián. A francia belügyminisztérium bejelentése szerint a rendfenntartók mellett különleges egységek és magánbiztonsági cégek alkalmazottai is szolgálatban lesznek a játékok ideje alatt. A paralimpia jövő szerdától szeptember 8-áig tart a francia fővárosban. Magyarországot 39 fős sportolói csapat képviseli. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu weboldalra, az egészségablak vagy a e-SZJA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az alkalmazás előnyeit ismertetve kiemelte, hogy az alkalmazással igazolhatjuk személyazonosságunkat, nem kell magunkkal vinnünk a személyi igazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat. Lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető majd erkölcsi bizonyítvány, sorolta az államtitkár. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MÁV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje. Tájékoztatta a vasúttársaság a Magyar Távirati Irodát ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére. A felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon az északkeleti szelet kísérik élénk, olykor erős lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken kevéssel 17 fok alatt alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
Rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben a műsorsávban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy-egy hivatástörténetet, hiszen hiszem és vallom azt, hogy igazából ami az emberek számára, még hogyha így az éteren keresztül is, de ad valami pluszt, akkor az az, hogyha egy fiatal embernek, vagy jelen esetben egy fiatal nőnek, egy fiatal nővérnek az életútját, a hivatásának a történetét megismerhetik. Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetes rendel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy elöregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás. Rátok pedig, én így igazából itt az Egerszalók ifjúsági találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okpanaszra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetesi hivatást?
Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege. De én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként a ott körülvettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó, szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és így volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírom, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerőse, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi sem tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény, azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n, vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre. És bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek. És aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kisnővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz, viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így. megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani, bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a vállásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon vállással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra? Említettük azt, hogy még ideiglenes, fogadalmas vagy.
Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond test közelből láttam a hétköznapokat is, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel, nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év novíciátus. A novíciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A novíciátus 2. éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem egy évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam egy évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az egy év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb egy évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb egy évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. A nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik, engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor százszor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy Hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy te sződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abban a családban, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya, az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkelek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az útunkat, vagy a következő lépést.
Kedves hallgatóink, Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagjával Pap Ildikó beszélgetett.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Lélekhangoló. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolónkban többféle korosztály képviselői, maguk is házasságban élő emberek szólalnak meg, akik Istentől kapott elhívásuk részeként tekintettek a házasságok támogatására, azok megelevenítésére. A fiatal lányokhoz szóló Bella Girl szolgálat tagja, Kisné dr. Kovács Anna Mária 8 tanácsa nem csak kezdő házaspárok számára megfontolandó. Cinkiné Bálint Lea az Alfa Magyarország vezetőjeként annak házas kurzusáról szól, valamint dr. Pálhegyi Ferenc, pszichológus, házassággondozó szavai bíztatnak minket a viharokban megtépázott házasság gyógyulásával kapcsolatban. Kisné dr. Kovács Anna Máriát hallhatják, aki 8 tanáccsal szolgál a házassághoz.
A házasságom ugye egy nagyon nagy témakör, egy szeminárium sorozatokat lehet róla tartani, úgyhogy én most a teljesség igénye nélkül próbálok röviden mondani néhány dolgot, ami leginkább a szívünkön van, és Timóttal együtt 8 pontot szedtünk nektek össze, és vágnunk is rögtön bele. Az első tippem az, hogy a saját igazat helyett keresd a békességet. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy az önérzetünk miatt meg akarjuk győzni a másikat, hogy ő is úgy gondolkozzon, ahogy mi, és hogy tényleg lássa már be, hogy hát nekünk van igazunk. De az az igazság, hogy a párkapcsolatnak az előre menetelét általában nem befolyásolja az, hogy melyik kötöknek van igaza, csak igazán nagy kérdésekben. Legtöbbször inkább az a fontos, hogy együtt tovább tudjatok lépni. Például, ami az összeköltözéskor a házasságnak az elején nagyon sok olyan szokásbeli eltérés lehet közöttetek, ami állandó konfliktusokhoz vezet, hogy ki hova szokta tenni a cipőjét, vagy ki hogyan mosogat. Teljesen mindegy, mert nincs az, hogy valakinek igaza van, nem kell, hogy az egyikőtök jobban csinálja, és el legyen ismerve, hogy ki az, aki jobban csinálja, az a lényeg, hogy el legyen mosogatva. Nagyon fontos ezeknél a dolgoknál elengedni a magunk igazát, és alázattal inkább a kapcsolatunknak a jólétét szolgálni sem, mint a saját önérzetünket. A második tanácsom az az, hogy legyetek irgalmasok egymáshoz. Gondoljátok bele magatokat a másik helyzetébe, és bocsássatok meg egymásnak. Nagyon sokat segít szerintem az irgalmasságban egyébként az, hogyha konfliktus helyzetek után átbeszéltek, hogy ki miért mondott valamit, ki miért viselkedett úgy. Mert akkor egy idő után jobban így látod a másiknak a személyiségét, jobban meg fogod érteni, hogy miért cselekszik úgy, ahogyan, és akkor kevésbé haragszol rá, általában legalábbis ez nálunk szerintem így működik. Úgyhogy segíthet az, hogyha a másik helyébe képzeled magad, és akkor tudod a másik helyébe képzelni magad, hogyha megbeszélitek ezeket a helyzeteket. A harmadik dolog az az, hogy ne menjen le a nap a haragotokkal. Ezt Pál apostol is írja a Bibliában, az Efézusiakhoz írt levélben, hogyha haragusztok és nevétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Szóval nem az még a bűn, hogy haragra gerjedt, mert még azt is olvassuk, hogy Jézus is haragra gerjedt. Szóval, hogy ez így bennünk van, az a baj, hogyha ezt viszük tovább magunkkal. És ezt vihetjük kétféleképpen, tehát lehet az, hogy nem szólsz akkor adott helyzetbe semmit, de van ez a típusú konfliktus megoldás, hogy csak így gyűjtöd magadba a dolgokat, és akkor 3-4 nap után egyszer csak kiborult, hogy itt is megbántottál, ez is, az is, amaz is, hogy tehettél ilyet, és nem tudom, a másik pedig egész végig fogalma se volt arról, hogy te már 3 napja gyűjtöd ellene a dolgokat. A másik fajta mechanizmus pedig az, amikor együtt, úgymond van egy konfliktusotok, és mind a ketten mondjuk duzzogásba merültök, és aztán ezt hagyjátok tovább is menni. Szóval nagyon jó aranyszabály ez, hogy a nap végével zárjátok le a konfliktust. Lehet, hogy nem fogtok még megoldást találni, és egy kompromisszumot meghozni, de az, hogy a haragotokat el tudjátok engedni, és nem azzal mentek tovább, ez egy nagyon fontos dolog. A negyedik tanácsom az, hogy gondozzátok tudatosan a házasságotokat, és vegyétek észre a szürkülő időszakokat. Ugye a házasság legelején, amikor összeköltöztök, és az új otthon, az első év, meg minden, az egyrészt lehet, hogy nagyon nehéz is, hogyha sok mindenben különböztök egymástól, és sok mindent össze kell hangolni. Mégis egy nagyon szerelmes időszak, amikor úgy magától jön még az, hogy jó, menjünk randizni, még nincsen gyermek, könnyebben csinálunk spontán programokat, meglepetéseket egymásnak, stb. Aztán, ahogy így már hosszabb ideje vagytok együtt, és megszokjátok azt, hogy együtt éltek, akkor lehet az, hogy állaposodik a kapcsolat, és úgy a mindennapok egy kicsit bedarálnak titeket. És erre nagyon kell figyelni, mert nagyon-nagyon sok házasság megy egyébként tönkre ezen, hogy egyszerűen így megszűnik a kapcsolat a felek között. Élnek csak egymás mellett, de már nincsenek valódi párkapcsolatban. És 3 különböző területre szeretném nektek szétszedni ezt a gondozzátok a házasságotokat részt. Az első az a kommunikáció, hogy beszéljetek egymással. Szálljatok egymásra a minőségi időt. Ez egyik házasságról szóló könyvben olvastam egy ilyen megdöbbentő statisztikát, hogy milyen kevés időt töltenek a párok a kommunikációval. Nem találtam meg sajnos most újra ezt a statisztikát, de úgy emlékszem, hogy ilyen 10 perc körüli szám volt, de lehet, hogy kevesebb. És ebben benne van az, hogy megbeszéljük, hogy a gyereket kell kiviszi el a délutáni szakkörre, meg hogy a hétvégén hol megyünk. Tehát, hogy így gyakorlatilag semmi az, ami arra marad, hogy te mit élsz meg mostanában, te hogy érzed magad, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen folyamatok mennek még be a lelkedben. Szóval, hogy nagyon fontos az, hogy ez ne így legyen a mi házasságunkban. A második terület ennek a házassággondozásnak az az intimitás, pontosabban így ezek az apró romantikus dolgok, akár a randevúk, akár a kis gesztusok, a játékok, amik így a párkapcsolatotoknak az elején valószínűleg még így nagyon természetesen jelen voltak, akár egy bókolás, vagy akár ilyen kicsi, akár szójátékok, akár ilyen kis vicces szituációk, amiket így okoztok egymásnak, és ezek is könnyen ki tudnak kopni egy idő után a kapcsolatból, és figyeljetek arra, hogy ezeket ne engedjétek el, ne hagyjátok kikopni, frissítsétek föl, és szálljatok időt az olyan különlegesebb dolgokra is. Egy kirándulás legyen az, vagy egy randi, vagy valami, ami egy kicsit úgy újra akár felemlegeti bennetek a házasságotoknak az első időszakát, meg a szép emlékeket. A harmadik terület pedig így a házassággondozáson belül az, hogy kifejezetten tanulhattok a házasságról, meg fejleszthetitek a házasságotokat azzal, hogyha például évenként elolvastok közösen egy könyvet, ami a házasságról szól, vagy részt vesztek ilyen házas hétvégéken, szemináriumokon, hallgatok tanítást a házasságról. Ez, hogyha nehezen kezdtek ilyen beszélgetésekbe, ilyen lelkizős beszélgetésekbe, akkor is például egy könyv fel tud hozni témákat. Az ötödik tanácsom az az, hogy járjatok egymás kedvében, és ezt gondolom úgy is, hogy ahogyan az előbb mondtam, hogy időnként a házassággondozás céljából tegyetek ilyen kis gesztusokat egymásnak, hogy jó, amit tudod, hogy a másik szeret, akár megfőzöd a kedvencét, vagy viszel neki ágyba reggelit. De persze így a hétköznapok mindenségében is legyen az benned, hogy elsődlegesen nem magadért vagy ebben a kapcsolatban, hanem azért, hogy a másikat szolgáld, és ha mind a ketten ezzel a hozzáállással vagytok benne, hogy a másik kedvében jártok, akkor végül mind a ketten jól fogtok járni, és jól is fogjátok magatokat érezni a kapcsolatotokban, még ha mind a ketten a saját hasznotokat keresitek, saját magatok kedvében jártok, akkor a széthúzás fog teremteni. A hatodik tanácsom az az, hogy írjátok fel a jó dolgokat, hogy emlékezzetek rájuk. Mi NASA ajándékba kaptunk egy nagyon kedves ajándékot a főnökömtől, egy ilyen kis szelencét, amihez azt a tanácsot adta, hogy írjuk föl a jó dolgokat, azt, hogy mit szeretünk a másikban, hogy amikor nehéz időszakunk van, akkor a házasságban, akkor ugye tudjunk ebből kihúzni és elolvasni, emlékeztetni magunkat, hogy miért is szeretjük és miért is szerettünk bele a másikba. Bevallom, hogy már jó sok mindent beírtunk ebbe a kis dobozkába, de még nem volt egyébként olyan időszakunk, hogy így annyira nehézett volna, hogy amiatt vegyük elő áll az útnak, viszont azért volt, hogy visszaolvastuk ezeket a cetléket, és nagyon jó érzés volt így ezekre emlékezni, hogy igen, én szeretem ezt a másik embert, és igen, én ezeket mind megéltem vele együtt, és hogy én ezeket mind szeretem benne. És ez nagyon jó tud lenni, főleg tényleg egy olyan időszakban, amikor mondjuk hosszabb ideje a másik nincs a formájában, vagy a kapcsolatotok nincs a formájában. A hetedik tanácsom az az, amit itt Timót mondott, hogy imádkozzatok azért, hogy mindig a másik legyen számotokra a legkedvesebb lény, és ez szerintem egy nagyon kedves tanács, és ebben ugye nagyon jó az előző emlékeztető, ezek a cetlik, hogy mit szeretsz a másikban, de hogy olyan jó ezt az Istentől is elkérni, hogy így tudjak tekinteni a másikra, hogy nekem ő a legkedvesebb. És a nyolcadik tippem pedig az, hogy ne hasonlítgass. Ez nagyon veszélyes csapda, hogyha abba belesétálsz, és akkor azt gondolod, hogy ó, ő is ilyen, bárcsak az enyém is ilyen, ez csak elégedetlenséget szül, elhidegülést szül, ebbe könnyű beleesni, de mondj nemet ez ilyen típusú gondolatokra, és ne azt nézd, hogy mi lehetne még jobb a társadban, és mi az, ami még másokban mi jobban csinálnak, hanem azokra próbálj összpontosítani, ami jó a társadban, és amiben ő már most jó, és azokban próbálj őt erősíteni, mert ezzel tudtok igazából előre jutni, és nem arra, hogy ó, mi lenne, ha más lenne a férjem személyisége. A bónusz tippem pedig az, hogy imádkozzatok egyébként egymásért, imádkozzatok a házasságotokért, azért, hogy az Úr tartsa meg, meg így tényleg a másikat hordozzátok imádságban. Én bevallom, hogy ebben sokszor ludas vagyok, mert a hétköznapi dolgokért úgy imádkozom, és elfelejtek szívéért, a hozzáállásáért, hogy öröme legyen, békessége legyen. Pedig fontos, mert az imádság által ugye a saját jellemünket is fejleszthetjük meg a mások, tehát a férjünkért is közben járhatunk, vagy a feleségünkért is, hogy ő tudjon kapcsolatban maradni az Úrral meg velem, és fejlődni.
Lekangoló evangélikus műsorunk folytatásában Cinkiné Bálint Leát, az Alfa Magyarország vezetőjét házas kurzusukról kérdezem. Van az Alfának egy házas kurzus szolgálata. Hogyan éri el az embereket, vagy kiknek ajánljátok?
A házas kurzust gyakorlatilag bárkinek ajánljuk, aki párkapcsolatban él. Elsősorban ugye házas pároknak, de ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy ő soha nem tervez megházasodni, és egyébként gyülekezetben sem járt még, vagy akár más vallási háttere van, nem keresztény, számukra is egy nagyon-nagyon jól tud működni ez a sorozat. Elhangzik a sorozat elején, hogy ez keresztény alapokra épít, és a Bibliából idézetek is megjelennek ebben. Azonban olyan tapintatosan hozza elő, hogy ez azok számára is nagyon jól kezelhető és nagyon jól emészthető, akik nem keresztény háttérből érkeznek. Éppen ezért ez egy nagyon-nagyon jó evangelizációs, sőt úgy szoktuk mondani, hogy pre-evangelizációs eszköz, tehát olyanokat is el tudunk hívni rá, el tudunk érni a lakókörnyezetünkből, vagy ha van a gyülekezetnek óvodája, iskolája, vagy akár csak a hittadosok szüleit elhívva, és igazából bárkit elhívva, mert hogy ma azt látjuk, hogy az emberek azért már kezdenek erre nyitni, hogy hajlandóak figyelni arra, hogy a párkapcsolatuk milyen állapotban van. És ez egyébként egy nagyon fontos dolog, hiszen ez elhangzik a házas kultusban, hogy a házasság az olyan, mint egy kert. Lehet nem gondozni, de akkor följön a gaz, mindenféle gaz, azt nem kell kérni, hogy kinőjön. Viszont akkor lesz gondozott és rendezett, hogyha erre időt fordítunk rendszeresen, és foglalkozunk vele. Úgyhogy ezt látjuk a nem hívők körében is, hogy ez számukra is érték, és el tudjuk őket hívni egy házas kurzusra, akkor utána már jobban be tudjuk őket kapcsolni egy gyülekezetnek a más programjába, akár elhívni egy alfára, ahol pedig a kereszténységről is hallhatnak. Most Magyarországon azért már elég sok ilyen keresztény szemléletű házasságot építő anyag elérhető, azonban az, ami pre-evangelizációs, ami ennyire be tud vonni nem hívőket is, ilyenről nem tudok másikról, csak ez az alfának a házas kurzusa.
Egy kicsit arról mondanál, hogy mire számíthatnak, akik oda jönnek?
Nagyon sok mindenben hasonlít az alfához, tehát itt is azt szoktuk javasolni, hogy egy étkezéssel kezdődjön, ami más, hogy itt arra bátorítjuk a szervezőket, hogy egy asztalnál csak egy házas pár legyen, kicsit romantikusabb elrendezéssel, akár gyertyafénnyel, vagy bármi más olyan hangulatban, és ez lehetőséget biztosít a párnak megérkezni az alkalomra, és tényleg egy kicsit ilyen randi hangulatot ad az egésznek, hogy dolgoztak, futkostak, talán egész héten nem is tudtak két értelmes szót egymással váltani, ez ott egy ilyen 25-30 percben lehetőség arra, hogy együtt étkezve kapcsolódjanak egymáshoz. Ezután egy rövid köszöntést érdemes persze a házaspárok felé, vagy a párok felé, és aztán a videót elindítva, ott már gyakorlatilag elhangzik a videóban, hogy mit kell tenni. Minden videó egy konkrét témakört jár körül, és elmondja a fontos részleteit, szakértők szólalnak meg, akik a véleményüket elmondják az adott területen, és mindig van rész, amikor a pár egymással beszélget. Az alfához képest ez a nagy különbség, hogy itt nincs kis csoportos beszélgetés, meg nem kell mással megosztani, itt csak a házas pár két tagja között van a beszélgetés, és minden, ami ott elhangzik, az ott kettejük között marad, és van ehhez egy nagyon jó kis házaskurzus naplónk, amiben benne vannak a feladatok, amiben benne van egy kis jegyzet is, ezt magukkal tudják vinni, és személyes tapasztalat az, hogy ilyenkor a házaskurzus során sose tudunk végigbeszélni minden kérdést, mert van otthonra is ilyenkor feladat, viszont ezt magunkkal visszük, és később is lehet az, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy itt mi volt, amit nem tudtunk megbeszélni, és mint hogy ez egy hét alkalmas sorozat, azért nem titkolt szándéka ennek, hogy a párokat rászoktassa újra, hogy házasság után is érdemes randizni, és ha már elindult hét alkalommal, akkor akár lehet folytatni ugyanazon a napon, amikor a házas kurzus is van. A férjemmel mi valljuk, és ezt nem csak mi, de mi azt fogalmaztuk meg, hogy 3 évente érdemes elmenni egy hétvégére legalább egy vagy egy hosszabb időre, amikor kifejezetten a házasságunkat ápoljuk, és többször mi is már végigmentünk ezen a házas kurzuson, mert hogy minden életszakaszban mást tud adni, ha az ember végighallgatja, hogy most éppen mi az, amire jobban érdemes figyelni, és tényleg egy nagyon jó lehetőség arra, hogy így randizzunk, kettesbe legyünk, közös élményeket gyűjtsünk.
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions. As thou hast been, thou forever.
13. műsorunkban dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus a házasság gyógyulásával kapcsolatos gondolatait osztjuk meg, amelyek az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület csendes napján hangzottak el 2003. novemberében.
Egy test vagyok a párommal. Nagyon sok olyan férfit ismerek, akinek szebb keze van, mint nekem. Eszem ágába sincs azt mondani, hogy te, cseréljünk már kezet. Hát a tiéd sokkal szebb. Pedig az én kezemmel néha baj van. Ügyetlenül barkácsolok, ráütök, elvágom, szenvedek miatta. De nem az az első gondolatom, hogy amputálni kell. Hanem ha baj van ezzel a kézzel, rajta vagyok, hogy meggyógyuljon. Én azt gondolom, hogy nincs olyan házasság, amelyben ne lennének problémák és konfliktusok. Ahogy nem lehet megúszni egy néhány évtizedes emberi életet betegség nélkül. Ugyanígy a kapcsolatainkban is vannak bajok. Már az Édenkertben volt, Ádámnál, Évánál. Na de azért kaptam a páromat, Istentől ajándékul. Legyen kihez ragaszkodhatom és szerethetem. Ragaszkodni hozzá, ez azt jelenti, hogy nem hagyom abba, hanem küzdök azért, hogy meggyógyuljon a kapcsolatunk. Honnan lehet tudni már az őstörténet alapján, hogy elromlott valami? Ádám milyen boldogan fölkiáltott. Ez végre emberi lény. De a következő fejezetben már arról olvasunk, hogy azt mondja Ádám Istennek, hogy az asszony, akit mellém adtál. Hát miatta van az egész? Istennek is szemrehányást tesz ezzel. Még előtte olvasunk egy nagyon fontos dolgot. A bűneset után akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. De hogy megnyílt a szemük? Azelőtt nem tudták, hogy mezítelenek? Dehogy nem. Hát hogy ne tudták volna? De nem szégyelték magukat. Most valami baj történt. Elromlott a kapcsolatuk a Teremtővel. Ez a baj történt. De baj származott ebből a kettőjük kapcsolatában is. Most már van takargatni való. Ismerjük a történetet. Fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Jellegzetesen emberi megoldás. Aki ismeri a fügefa levelet, tudja, hogy olyan karélyos, hogy takar is, meg nem is. Hát a lapulevél nem jobb lett volna? Nevetséges. De még nevetségesebb, hogy Isten elől is a rejtőzködnek, elbújtak a fák közé. Isten megszólítja őket, hol vagy, miért kérdi? Azért szól, hogy válaszolhassanak. Isten kegyelme nyilatkozik meg már itt, a bűneset után közvetlenül, háromszor is. Először is abban, hogy megnyílt a szemük. Mert még nagyobb a baj, ha észre sem veszik, hogy baj van. Azután abban, hogy Isten szól, ő kezdeményezi az elromlott kapcsolatnak a helyreállítását. Végül az úgynevezett ős evangéliumban, amikor ígéri a megváltót, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére tapos. Hányszor hallok olyat, hogy nem jobb, ha elválunk. Milyen rossz a gyerekeknek, hogy folyton azt tapasztalják, hogy veszekszünk. Persze, hogy nem jó a gyerekeknek. De az sem jó, hogy elválunk. Melyik árt többet? Bűn az válásig vezető út a házasságban? Persze, hogy bűn. Hiszen abból fakad, hogy nem figyeltünk oda egymásra. Azt vártam, hogy majd a másik boldoggá tesz, pedig nem azért kötünk házasságot. Ez tévedés. Isten igéből azt tanuljuk, hogy ő teremtette a házasságot, férfivá és nővé teremtette az embert, de nem azért, hogy a házasságban boldogok legyenek, hanem azért, hogy ketten együtt az ő képét hordozzák. A maga képére teremtette Isten az embert, kapott áldást, férfivá és nővé teremtve, hogy az ő nevében uralkodjék a földön. Ránk bízta a természet. Ehelyett kifosztjuk a természetet, és egymáson próbálunk uralkodni. Istennek van célja a házasságommal, hogy őt tükrözze az életünk. Hogy arról beszéljen az életünk, hogy az Isten szeretet. Ha nem erről beszél, akkor Isten képe tört szét rajtunk. Én sem úgy állok itt, hogy nézzetek rám, így kell csinálni a házasságot. Ezt nem mondhatom. Nekem is szól ez az ige. De az ige szól, ne minket kövessetek, Jézus Krisztust, aki egyedül töltötte be maradéktalanul Isten parancsát, törvényét. Azt is, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, azt is, hogy szeresd a másik embert, mint magadat. Én nem töltöttem be, sem a házasságomban, sem apaként, sem testvérként. Isten kegyelme az, ami megtart. De most is erről szól, és e felé vezet. Nem a válás a megoldás, hanem a bűnbánat, a leborulás Isten trónusa elé. A kegyelem az, ami gyógyít. Sokszor eljutunk odáig, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, bűneink bocsánatát, kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, Isten kegyelméből kaphatok erőt ahhoz, hogy megálljak a kísértések között, vagy hogy képes legyek szeretni a másik embert úgy, ahogy a nő parancsolta. A Róma 5:5-ben olvasható, szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Szívünkbe áradt az Isten agapéja. Ragaszkodom a páromhoz, a feleségemhez, meg a férjemhez. Az azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy nem akarok elválni, hanem azt is, hogy foglalkozom a kapcsolatommal. Van rá idő, van rá figyelme, van rá figyelmem. Arra figyelek csak, hogy mit nem kapok meg a másiktól. És úgy érzem, hogy jogos elvárásaim vannak. Úgy járok, mint az a bizonyos szolga, akiről Jézus egyik példázata szól, aki tartozik neki 100 dénárral, és követeli tőle. Elkezdi folytogatni. Valóban tartozott neki. Nekem is tartozik a férjem vagy a feleségem, és itt sorolni lehet, hogy mi mindennel, együtt töltött idővel, tisztelettel, megbecsüléssel, kielégítőbb testi kapcsolattal, azzal, hogy a gyerekekkel foglalkozzék ő is, hogy az anyagi helyzetünk áttekinthetőbb legyen, sok mindennel tartozik nekem. Jogosan követelem, jogosan, de nem zárhatom az elvárásaim börtönébe, mert nekem a király nem 100 dénár, 10 000 talentumot engedett el. Hát akkor nekem is el kell engednem az ő tartozását. Innen indulhat gyógyulásnak a kapcsolat. Akárhol tart, akár milyen mélyre kerültünk. Jézus halottat is tud támasztani.
Kedves hallgatóink, bátorítjuk Önöket a házasságuk gondos ápolására, és ehhez kívántunk muníciót nyújtani a megelőző fél órában elhangzottakkal. Egy fiatal feleség és édesanya, Kisné dr. Kovács Anna Mária, a tini lányok felé szolgáló Bella Girl önkéntese 8 tanáccsal szolgált nekünk. Hallhattak a házasságkurzus lehetőségéről, amelyet gyülekezetek szervezhetnek pároknak, és az Alfa kurzus ernyője alatt működik. Cinkiné Bálint Lea, az Alfa vezetője szólt erről. Dr. Pálhegyi Ferenc, pszichológus, a házassággal, annak gyógyulásával kapcsolatos mély és biblikus gondolatait osztotta meg velünk. Ezeket 2003-ban mondta el egy evangélikus belmissziói csendes napon. Amennyiben újra meghallgatnák, ízlelgetnék még az elhangzottakat, megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a http://missio.lutheran.hu webcímen. Keressék az Evangélikus Missziói Központ felvételeit a YouTube-on is, illetve a Lélekhangoló podcaston, a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!